szeretjük. Epának, Edka nagyon szerette őt, és végül is nagyon közös hullámhosszon gondolkodnak, és azt hiszem, hogy valahol én is ebbe a sorba talán úgy tudok rácsatlakozni, mert Attila most már hozzám csapódott. És nagyon-nagyon szeretem őt, és amikor bármilyen alkalommal együtt vagyunk, és ő itthon van, vagy ráér, akkor megkérem, hogy jöjjön közénk. És most is ez úgy történt. Szerettem volna, ha többen vagyunk, de azt szoktam mondani, hogy mindig az számít, aki itt van. Ezt is elkártam. Úgyhogy akik itt vannak, azok számítanak. Fogadjátok szeretettel Attilát. Milyen apropóból jutott ez eszembe? Én tavaly decemberben kaptam Attilától egy könyvet, az Élő Világ Egyetem könyve. Ennek a könyvének most lesz a hivatalos könyvbemutatója október elején. És egyrészt újra elővettem, másrészt pedig Attilának ebben a témában egy értekezése jelent meg az egyik folyóiratban. Én azt elolvastam, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy megkérem arra, hogy egy Edkával valahogy kapcsoljuk össze, és ebbe is együtt dolgoztunk egy kicsit, az Edkának a gondolatai, és hát az ő tudományos munkássága, hogy is kapcsolódik össze, illetve Edka, hogy kapcsolódik ebbe a csodálatos univerzumba, amiben mi is ugyanúgy kapcsolódunk, csak még nem tudjuk, hogy úgy kapcsolódunk, ugye Attila? Át is adom.
Hát, sok mindent tudtok már. Mert ti is itt vagytok a világegyetem kellős közepén, és ráadásul ugye az Edka jóga foglalkozáson, és hát Edka anyó nagyon sok mindent felfedezett, és én azért örülök nagyon ennek az alkalomnak, mert Edka anyótól rengeteget tanultam, és egy kicsit különös az, hogy mennyire hasonlónak érzem én a gondolkodásomat Edka anyóéhoz, és az is nagy meglepetés, és nagy öröm volt a számomra, hogy Edka anyó is időnként kifejezett hasonló véleményt, hogy ő is nagyon örül annak, hogy mennyire sok szálon kapcsolódnak a gondolataink, úgyhogy hát erről nagyon sokáig tudnék beszélni erről a témáról, mindesetre egy pár gondolatot hadd emeljek ki, tehát szeretném egy kicsit összevetni azt, amit Edkától tanultam, meg Edka anyónak a legfontosabb gondolatait. Szeretném megvilágítani kicsit a saját szavaimmal, és hogy lássuk azt, hogy én is tulajdonképpen egész életemben azzal foglalkozom, hogy megértsem az életet, és hogy hogyan lehet az életet segíteni. És a csillagászattal is ezért foglalkozom, tehát tulajdonképpen bizonyos értem az Edka jóga alapgondolata volt az, ami a csillagászatra vitt, hogyha így akarom kifejezni. Tehát éppen ezért olyasmit fedeztem fel a világegyetemben, amit más csillagász nem nagyon vett volna észre, mert más a megközelítésük, más a szándékuk. Úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy tényleg ezeket a gondolatokat is érdemes megemlíteni, hogy én hogy látom a világegyetemből nyert tanulságokat, és azok sok szempontból alátámasztják, más szempontból pedig jobban megvilágítják azt, amit Edka anyó mond, mert más oldalról világítják meg, és ráadásul ez a más oldal, ez a tudományos oldal, és hát a tudománynak azért nagyon alapvető jelentősége van a mai világban, tehát jó, hogyha ezt is látjuk, hogy erről mit lehet gondolni. Tehát először mottónak egy pár gondolatot elmondanék, vagy kiemelnék Edka anyótól, amit egyébként Annától kaptam, mert Anna volt olyan rendes, ő részt vesz ebben az előadásban, mégpedig a szellemi előkészítésében is, tehát nem csak abban, hogy kitalálta ezt az egészet, és kezdeményezte, hanem azzal is, hogy Edka anyótól összegyűjtött olyan gondolatokat, amiket javasolt, hogy érdemes most itt átfutnom ennek az előadásnak a kapcsán. És akkor ebből egy párat kiemelnék. Az egyik az, hogy te örökké létező láthatatlan, de minden láthatóban jelenlevő élet, te megtanítottál arra, ez Edka anyónak a gondolata, hogyha ellenkezem az örök törvényekkel, hogyan lehet tehetetlenül szenvedni, de rávezettél arra is, hogyha alkalmazkodom, hogyan lehet a szememben a boldogság, a meghatottság örömkönnyeinek a gyöngyszemeit csillogtatni. A másik pedig az, hogy az élet megszüntethetetlen. Ugye, tehát ez Azért érdekes, mert legtöbben úgy gondolják, hogy az élet az sajnos megszűnik, és rengeteg embernek rengeteg sok szívfájdalmat okoz ez a gondolat. Ezzel szemben jön Edka, és azt mondja, hogy az élet az megszüntethetetlen. Soha nem keletkezett, így soha el nem múló láthatatlan erő, amely a látható anyaggal játszadozik. Tehát most is jelenleg éppen ez történik, mert mi is éppen ezt tesszük. És hogyha tudatosabban játszadozunk, akkor sokkal játékosabb és örömtelibb lesz az életünk. Aztán érzem az egyre tudatosabb egységet minden létezővel, írja, a végtelen térrel, a végtelen idővel és a végtelen erővel. Írja, hasznos gondolatok, tanácsok kézikönyve, a másik ilyen kis füzeteske, nem tudom, talán nem ismeri mindenki. Két ilyen kis füzete van, az egyik ez a tudatosítom életszemléletem az erőgyűjtő módszerre, a másik pedig valahol az is itt van, hasznos gondolatok és tanácsok zsebkönyve. Mindenkinek ajánlom. Tehát mi ez az élet, amire gondol? És valószínűleg nem pontosan ugyanaz, amit mi szem előtt tartunk, ami a közkeletű, közhasználatú szón jelentése. És szeretném ezzel párhuzamba állítani azokat a két olyan rövid idézetet, ami a zenekaromnak a szövegéből, amit én írtam, abból való. Az egyik ez, hogy a Pótolhatatlan Halhatatlanság című számból, aminek már címe is egy kicsit rokon ezzel a gondolatkörrel, és ebben van egy ilyen vers, a kísérletező végtelen erő. Tehát van egy végtelen erő, ami amikor mi megszületünk, akkor az egy kísérletezik a végtelen erő, hogy na mire lehet jutni ezzel a valakivel, ezzel az emberrel, és akkor rajtunk sok minden múlik, hogy mire juthat velünk a világegyetem. Egy másik pedig haj végtelen tér, haj végtelen láng. Na most akkor azzal indítja, az első könyvét Edfanya azzal indítja, hogy fedezzük fel önmagunkat. Vagyis kezdjünk el az életre ébredni. Ez mutatja, hogy ő egy kicsit másképp érti az életet, mint ahogy általában, tehát valami többlettartalmat, többet fedezett föl az életben, mint amennyit a szokásosan felfedezünk belőle a mai fogyasztói világban. Kik vagyunk mi? Ha felismerjük, hogy mit érhetünk el önmagunkkal, ha felismerjük a bennünk és minden élő sejtben együttlüktető, fenntartó, építő, kifogyhatatlan természeti erőket, akkor megteremtjük a magabiztos testi és lelki egészséget. Tehát akkor a saját szavaimmal, hogy akkor ébredünk az életünkre, ha felismerjük, hogy egy csodálatos természeti erő él bennünk, és mi... Nekünk lehetőségünk van arra, hogy éljünk ezzel az örök természeti erővel, és erre az örök alkotó erőre építhetjük az életünket. Tehát azért az ember úgy gondolná, hogy nem akárkinek adatott meg, de tulajdonképpen minden akárkinek megadatott, nekünk is, és ez egy csodálatos dolog, hogy az életünk nem egy ilyen pehely, amit ide-oda fújnak a körülmények és a roppant társadalomnak a gigászi befolyásoló rendszere, hanem ehelyett létezik egy olyan örök erő, ami elkerüli általában az emberek figyelmét, és erre építhetjük az életünket. Azért ez egy kicsit más felfogása az életnek. És azt írja, hogy azzal kezdi a legelső könyvét, a Lélegzünk és Létezünk című könyvet, hogy 5 választás előtt állunk. Tehát akkor fogunk az életünkre ébredni, hogyha fölismerjük azt, hogy 5 lehetőség közül választhatunk. És hogyha ezt az 5 választási lehetőséget valaki oda teszi az orrunk elé, akkor tulajdonképpen megdöbbenhetünk, akárhol tartunk a szellemi fejlődésben, mert ezek olyan választási lehetőségek, amit hogyha így fogalmaznak meg, hogy most akkor választál, és szembesülj el az 5 lehetőséggel, akkor az ember egy kicsit meglepődik, és valahogy jobban tudja mozgósítani a benne levő örök természeti erőket, hogyha elolvassa, és ezért én is elolvasnám. Hagyjuk-e megzavarni lelki és élettani egyensúlyunkat? Ez egy választási lehetőség, hogy hagyjuk, vagy nem. Szeretnénk-e hagyni, hogy zavarja meg bárki a lelki és élettani egyensúlyunkat önmagunkban és környezetünkben, mégpedig téves életszemléletünk hatására, tehát, vagy nem. Tehát, hogy hagyjuk-e megzavarni az egyensúlyunkat lépten nyomon, bármi történik, kijöttünk a sodrunkból, ugye, és mindez csak azért, mert téves az életszemléletünk, de nem baj, hogy téves az életszemléletünk, igaz, hogy aztán ez mégiscsak baj, mert állandóan megzavarodik a lelki és életleni egyensúlyunk, de azért mégis úgy viselkedünk, mintha ez nem lenne baj. És tudomásul veszik, hogy ez baj, vagy nem? Választhatunk. Nem veszik tudomásul. A legtöbb ember nem veszik tudomásul. De ez Kanya azt tanácsolja, hogy jobb, hogyha tudomásul veszük. És hogyha tudomásul veszük, és azt választjuk, hogy nem hagyjuk megzavarni a lelki és életen egyensúlyokat, akkor egy más élet, akkor belekóstolunk egy másfajta életbe, egy igazibb, teljesebb, egészségesebb életbe. Tehát ez egy jó kis választási lehetőség, nem árt, hogyha az ember tudatosítja, hogy tulajdonképpen hol is téves az a világszemlélet, és hogyan lehet ezt pontosítani. Aztán ott a második választási lehetőség. Fel akarjuk-e ismerni, hogy hogyan tudjuk a bennünk érvényesülő romboló erők helyett az önfenntartó építő erők működését elősegíteni, és azt az állandó leépülést, amit magunkban elindítottunk, visszafordítani. Mert a modern világban olyan hatások záporoznak ránk, amivel mi magunk lelkesen, önként és dalolva romboló folyamatokat indítunk el magunkban, hozzátartozik a modern életvitelhez. Nézzük a televíziót, fú, de rossz ez a műsor, de azért viselkedési mintát, amit ott láttunk, ugyanazt mi is alkalmazunk a családunkban azokkal, akiket a legjobban szeretünk, és így tovább. Tehát most ezt fel akarjuk ismerni, hogy hogyan tudjuk ahelyett, hogy ezt gyakorolnánk csak azért, mert milyen belénk idegződött, vagy pedig szeretnénk ezt visszafordítani. Lehet választani. Na, ki mit választ? Ugye itt van egy bolt, lehet választani ezt a lehetőséget, meg azt. Ki melyiket szeretné választani? Így elég könnyű választási lehetőség, mert hogyha valaki így fogalmazza meg, akkor már tulajdonképpen nem esik az embernek olyan nehezére, hogy kiválasztja, hogy ha melyik lenne a jobb. Nem kell túl sokat gondolkodni. Ott van egy harmadik választási lehetőség. Szeretnénk-e a figyelmünket szétszórtság nélkül mindig a lényegre irányítani, például munkavégzés és tanulás közben? Hát nem tudom, hogy hallotta-e már valaki közülünk azt, hogy hú de szét vagyok esve, meg hogy hú de be vagyok havazva, meg szét vagyok esve és be vagyok havazva, vagy előbb behavazottam, utána szétestem. Szóval ezek így rendszeresen ismétlődnek, és általában, hogyha valakit fölhívok, akkor a harmadik mondja, fú, de baj vagyok havazva, már szét is estem, és itt tovább. Úgyhogy, na most eznek szeretnénk-e, hogy a figyelmünk állna szétessen, ugye valaki, fú, de jó lenne, hogyha szétesne a figyelmünk, nem valószínű, hogy valaki ezt szeretné, de Edka anyó szerintem zseniálisan fogalmazza meg azt, amit egyébként nagyon elkerül az emberek figyelmét, hogy a lényegre irányítani. Tehát van olyan, hogy lényeg. Tehát lehet lényeglátásra törekedni. Egy egyszerű ember, mint például mi vagyunk, törekedhetünk arra, hogy lényeglátóak legyünk. Tehát az nem csak valakinek áll lehetőségében, hanem minden egyes embernek lehetőségében áll, hogy lényeglátó gondolkodásra igényt tartson. Tehát ez szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy ez valahogy úgy becsempészt ezt a lényeglátást, hogy nem veri ki a biztosítékot, hogy én lényeglátás, hát hogy jövök én ahhoz, ugye, mint a mai embert leszereli, hogy ne is akarjon lényeget látni, ne is gondoljon erre, de Edka anyu ügyesen becsempészt, de bizony, próbáld meg, gondolkodj, szeretnéd, vagy nem? És akkor jön a negyedik, szeretnénk-e életünk legelviselhetetlenebbnek látszó helyzeteiben is nyugodtan, kétségbeesés nélkül, magabiztosan, határozottan gondolkodni, és a lehető leghelyesebben dönteni, vagy inkább, ugye nem mondja ki, vagy inkább szeretnénk rosszul dönteni, amit nagyon megkeserülünk, megbánunk. Na tessék, lehet választani, hiszen fölteszi a kérdést. Hát tulajdonképpen, hogyha nagyon összeszedem magam, akkor tulajdonképpen szeretnék, akkor tulajdonképpen helyesen dönteni. Hát, hogyha már így nekem szegezték a kérdést, ugye akkor ez egy jó választás lenne, na de hát hogyan? Ugye, és jön a ötödik választás lehetőség. Hogyan tudjuk a fizikai és szellemi erőinket gyűjteni is? Nem pedig csak fogyasztani és megteremteni. Hogyan tudunk adni is, nem csak kapni. Hogyan tudjuk építeni is az életünket, nem csak fogyasztani. Hogyan tudjuk megteremteni a magabiztos egészséget, a derűs alkotó életkedvet és munkakedvet? Érdekel ez itt valakit, vagy bárkit, hogy hogyan? Hát úgy tűnik. Ugye nem is annyira érdektelen. Na most, szóval ilyen öt lehetőséget összeszedett, és ezek szerintem nagyon fontos kérdések, és nagyon érdemes tudatosítani a családtagjainkban, és a gyerekeinkben, és egymásban, barátainkban, hogy figyelj, itt van öt választási lehetőség, nézd csak milyen jó kis választási lehetőségek. Tessék, lehet választani. Na és akkor itt van, hogy még egy ilyen megfogalmazás, hogy korom és mozgásom fényes bizonyítéka annak, hogy nincs tehetetlen öregség, betegség, ha megtanulunk alkalmazkodni azokhoz a természeti erőkhöz, melyek mindig a fejlődés segítik bennünk. És amikor megismerkedtem Edd Kanyóval, és akkor elkezdtem én is ezeket a gyakorlatokat, akkor egyszer csak, és ott volt Edd Kanyó, és mondtam ki, én nem tudok olyan ügyesen megcsinálni ezeket a gyakorlatokat, mint én, akárhogy igyekszem, már régóta egyszerűen nem megy. Azt mondja, nem baj, Attila, amikor én annyi idős voltam, nekem sem ment, de majd te is 90 éves leszel, majd neked is olyan jól fog venni. Na, fölcsillant, azt mondom, hogy hú. Akkor nincs még minden beszél, akkor jó. Na és akkor azt mondja, de ezek egy nagyon fontos dolog, hogy a kínzó feszültség érzése helyett engedjük magunkban egyre inkább érvényesülni azt, ami feldob, a könnyűség érzésével tölt el és felajz. Megtanuljuk tisztelni, szeretni, nem rombolni, hanem segíteni magunkban az életet. De én még ezt nem hallottam, nem tudom, ti hallottátok már? Megtanuljuk tisztelni, igen, ez volt odaírva a könyvben, onnan megtanuljuk tisztelni az életet. Tisztelni. Én még soha nem, ezt az összetételt, az életet tisztelni, ezt én még soha nem. Az elmúlt évszázadokban szerintem ilyen itt a Földön még nem hangzott, amíg Edd Kanyó ki nem mondott. Mondta, hogy na, és ez szerintem nagyon fontos, mert ez olyasmi, hogy a saját szavaimban megfogalmazzam, hogy az emberek manapság hajlamosak habozás nélkül helyből rögtön rossz érzéseket ébreszteni magukban, bármi nem úgy megy, mint ahogy azt ő nekik éppen a szokás vagy a beidegzés mondja, rögtön rossz érzést ébreszt magában meg másokban, hogy egy kicsit úgy viselkedik az ember legtöbbször gondolkodás nélkül, mint az elefánt a porcelánboltban. Rossz érzéseket ébresztünk, hát nem is gondolok vele, ugye, mert az elefánt sem foglalkozik. Hát most ráléptem egy porcelánra itt is, ott is, amott is, hát azt csak körbenéztem. Hát igaz, hogy suporom lett minden, amikor kimentem, de hát...
Majd összesöprik,
ugye. Na de most így járkálunk tulajdonképpen a családban egymás között, hogy a másnak a lelki világába belegyaloglunk, igen. Ja, kijöttem, ja már romokban hevel, de nem baj. Én nekem most egy ilyenem volt, hát most mit csináljunk, ugye. Nem, és a saját érzésénkkel ugyanígy. Hát az én lelki világom nem baj, bemegyek, begyalogolok, kész, nem számít, hát mi csak érzi, hát csak rólam van szó, én meg úgyis dühös vagyok magamra. Hát jó, akkor majd belegyalog. Nem, hogyha megtanuljuk tisztelni magunkba az életet, hoppá, az elefánt megtanulja tisztelni a porcelánboltot, azt a de jól néznek ki ezek a porcelánedények. Ha majd bolond lennék, ha sokkal jobban néznek ki, így, mint hogyha össze vannak törve porrá. Már hányat porrá törtem, és mindig is sokkal jobban néz ki az, ami nem törik porrá. És akkor az elefánt megtanulja tisztelni a porcelánboltot, és mi megtanuljuk tisztelni a saját érzéseinket és másokat, az életet magunkban és másokban, mindjárt másképpen fog kinézni, hogy figyelembe tudjuk venni. De amíg nem tiszteljük, addig minek? Ugye addig nem érdemes. Tehát ezek fontos dolgok, hogy ezekre fölhívja a figyelmet. Olyan gondolatok, amiket, hogy mondjam, több száz év agymosás után, amit nagyon okos emberek találtak ki, hogy hogyan lehet még a gondolatát is kiverni az embereknek, hogy az életet tiszteljük. Edd Kanyó pedig jön, és mint hogyha meg se kottyana neki, úgy kimondja azt, hogy tiszteld az életet, ugye, hogy 200 év munkája porba omlik, ugye, hogy...
Már csak azért is, mert ajándékba
kapunk. Igen. Na úgyhogy ahhoz viszonyítva, hogy mit érhetünk el önmagunkkal, ha felismerjük a bennünk és minden élő sejtben együttlüktető, fenntartó, építő, kifogyhatatlan természeti erőket, az a legkevesebb, hogy megteremtjük a magabiztos fizikai és szellemi egészséget. Ezt az életszemléletet, a lehetőségeinkkel való élni tudást mindenki elsajátíthatja, írja. Tudjuk, hogy minden bennünk van, a jó is, a rossz is, az okosság is, az ostobaság is, és hogy melyiket hagyjuk fokozottabban érvényesülni magunkban, ez reális vagy bizonytalan életszemléletünkön múlik. Tehát az életszemléletünk az a lehetőségeinkkel való élni tudást, az irányítja, hogy hogyan gondolunk az életre. Hogyha nem tiszteljük az életet, ugye akkor az életszemléletünk is olyan. Akkor nincs benne köszönet. Tehát... Az, hogy az életünkben mit hagyunk magunkban érvényesülni, saját magunknak milyen képességeink fejlődnek ki, és milyen a jó vagy a rossz mellett foglalunk állást, ez mind az életszemléletünkön múlik. Tehát érdemes tisztelni az életet, még hogyha meg is kell tanulni, ugye, mert már ugye a modern világban nem ezt tanították nekünk, de érdemes minél hamarabb elkezdeni, mert attól kezdve sokkal jobban tudunk fejlődni. Tehát ezen múlik az életszemléletünk alapvetően, hogy tiszteljük-e vagy nem. hogyha az életet elsődlegesnek, örök és megingathatatlan értéknek, minden körülmények között építő és segítő erőnek fogjuk fel, akkor az életünk szilárd talajra kerül, és nem szenvedünk attól a belső bizonytalanságtól, azoktól a feszültségektől, a szorongástól. Számtalan könyvet írnak, az emberek szoronganak, feszültek. Ugye? De miért? Mert érzik azt, hogy nem úgy döntenek, és nem jól viselkednek, nem azt csinálják, ami nekik jó, hanem más, de nem tudják pontosan miért. És ez a bizonytalanság kínzó feszültséget kelt. Hogyha ezzel szemben tudatosítod azt, hogy az éle azért érzel feszültséget, mert nem úgy viselkedsz, mint aki tiszteli magában azt, ami azt érzi, ami a feszültséget érzi, az az élőlény, hanem megbesülöd annak az élőnek az érzését, hogy ne érezzen rossz érzést, attól kezdve ez a szorongás, feszültség nem ébred. Tehát a modern társadalomnak az egyik fő betegségét simán ki lehet kerülni, vagy simán el lehet kerülni, lehet csökkenteni, meg lehet szabadulni tőle. Ez tehát az életszemlélet alapvetően fontos. Az, hogy tudatosítsuk magunkban az életszemléletünket. Ha ezt felfogjuk, hogy ez az erő bennünk van, írja, benne vagyunk, része vagyunk, az anyagot mozgató erő mi vagyunk, akkor megértjük, hogy a testünk is anyag, amelyet mi mozgatunk, és úgy formáljuk, alakítjuk, ahogyan az alakul az életszemléletünk. Ugye, na most akkor fölmerül a kérdés, hogy kik vagyunk mi? Ugye, és akkor ezt többféleképpen lehet rá válaszolni, mert hogyha azt kérdezzük, hogy na, bejöttél a szobába? Bejöttem. Ugye, valójában persze bejöttem, de valójában ugye a testünk az, ami bekerült a szobába, de az, aki én vagyok, hogyha fölemelem a kezem, akkor már nem az a valakiről van szó, ami a testem, ugye, hanem arról a valakiről, aki fölemeli azt a valamit. Ugye, tehát tulajdonképpen ami bejött a szobába, az a testem, de tulajdonképpen én mondhatom nyugodtan, hogy az, aki, mert bizonyos értelemben azonosítjuk magunkat a testünkkel, mert a testünk rendkívül fontos, a szervezetünk rendkívül fontos, hozzá vagyunk kötve, sőt, felelősek vagyunk érte, sőt, egy rendkívül csodálatos dolog, sőt, egy természeti adottság, egy természeti kincs. Tehát nagyon helyes, hogyha azonosítjuk magunkat, de ez az azonosítás ne legyen kizárólagos, és ne legyen kirekesztő. Tehát mi nem vagyunk azonosak a testünkkel, hanem mi igazából azzal a valakivel vagyunk azonosak, aki a testünket irányítja. És az Ed Kanyónak ez a szemlélete, hogy legyünk azonosak azzal, tehát választhatunk, hogy azonosítjuk magunkat a testünkkel, és akkor tulajdonképpen nem lesz, aki irányítja az életünk, akkor nem mi irányítjuk, mert akkor ugye nem az irányítót átadjuk a helyet, üljön, irányítsa, aki akarja, nekünk semmi közünk, mi a testünk vagyunk. Ugye akkor elkezdenek bennünket irányítani kívülről. És akkor a következmény a feszültség, és itt van. Tehát éppen ezért nekünk az a hivatásunk, hogy a szervezetünket és a viselkedésünket irányítsuk, tehát mi azzal a valakivel vagyunk azonosak, aki irányít. Még akkor is, hogyha bizonyos értelemben azonosak vagyunk a szervezetünkkel is, de ez tulajdonképpen csak egy átmeneti állomás, és egy nagyon fontos állomás, a jelenlegi életünkben egy kitüntetetten fontos állomás, egy fő hadiszállás, ugye, vagy ahogy itt van egy verse, ahogy írja, Edkanyó azt mondja, egy vagyok a végtelennel, lebegek a végtelenben, mint lovamat irányítom testemet, élvezem testemben élő létemet. Mint a lovamat. Ugye a lovamat, hú, most megiramlott, hú, most ezt csinál, azt csinál, ugye, mert, és ez, ahogy a lovas élvezi a lovaglást, ugye, úgy, hát itt Edkanyóban volt egy kis spiritus, és ezt észrevette, hogy ez ebben van valami, hogy ezt érdemes. Így, és hogyha az ember így fölfogja, hogy tulajdonképpen a lovas, sokkal több lehetősége van, mint hogyha bele van szorítva laposan, szorosan a testéhez, és lefélbe arra korlátozódik a cselekvési lehetőség, hogy fölemeli a kis ujját, vagy nem. De ennél tovább nem jut. Ugye itt jó magasról átgondolta Edka anyu, hogy játszadozhat azzal az anyaggal, és erre hívja fel a figyelmünket. Hogy az önazonosságunkat erre az egyetemes, örök, építő életerőre építsük át. Tehát, hogy ezzel azonosítsuk magunkat, és ezzel nyerünk. Mert akkor fogjuk tudni jól irányítani az életünket, hogyha ezt megtesszük. És azt mondja, a leghatásosabb segítség tehát mindig bennünk van. Tehát, hogyha segítségre van szükségünk, mit csinál a modern ember? Hol az orvos? Azonnal az orvos, adjon valami tablettát! Ugye, bármi baja van az embernek, rögtön ugye, vagy így, vagy úgy, vagy úgy, ehhez az anyag, hol a hűtőszekrény? És akkor gyorsan valami vagy hol az italszekrény, valami bajom van, fú, valamit meg kell oldani, valami gondom van, hol az italszekrény, gyorsan, na majd. Tehát ilyen, de nem. Edgar anyu azt mondja, hogy a leghatásosabb segítség, bármilyen hatékony is a hűtőszekrény és az orvos együttvéve, a leghatásosabb segítség mégis mindig bennünk van. A lovasban, ugye? Az agyunkban, az elménkben, az életszemléletünkben, az életfelfogásunkban. Nem akkor vagyunk reálisan gondolkodó emberek, ha mindenben csak a rosszat igyekszünk felfedezni, hanem ha mindenből ki tudjuk szűrni a rosszat, a használhatatlant, és alkalmazni tudjuk a jót, a használhatót. Felismerjük, hogy az egészség nem csak a jó közérzetet jelenti, hanem hogy hozzátartozunk a nagy egészhez, a minden élő és egyben együtt lüktető, minden életet fenntartó erőhöz hozzátartozunk. Ugye, tehát tulajdonképpen a saját szavaimmal elmondva kétféle cselekedetünk van. Van egy olyan, amit megtesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell tenni, de különösebb meggyőződés nélkül, és vannak olyan cselekedetünk, amit tudjuk, hogy na ez a legbelsőbb meggyőződésünkkel megegyezik, ha fene-fené teszik, ez jó érzést okoz, mert tudjuk, hogy ez így helyes, és ez így való, és ezt soha nem fogjuk megbánni, mert ez a belső meggyőződésünkből fakad. Mert ugye ez az örök természeti erő áll mögötte, akkor, és Edgar anyu erre hívja fel a figyelmet, hogy keressük ezeket belső meggyőződéseket. Aztán van egy verséből egy részletet, idéznék. Érezzük az örökké valóság rezdülését a sejtjeinkben. Tudjuk, hogy bennünk van, és benne vagyunk. Az örökké létező, minden életet fenntartó erőben. Milyen más lenne az élet, ha ennek tudatában indulna munkába mindenki reggel? Igen, nekem is vannak olyan, van egy verses kötetem, és akkor abban vannak ilyenek, hogy nem is tudom, hogy tehát, hogy a Rákóczi úton végigvonulva így meg úgy, tehát, hogy én is próbálom valahogy behelyezni a valóságos életbe, de most nem jut eszembe, pont az a vers, nem mindegy. Milyen más lenne az élet, ha ennek tudatában indulna mindenki munkába reggel, tisztelni, szeretni, óvná az életet önmagában és környezetében, lassan megszűnne minden tülekedés, eltaposás, ölés, pusztítás, szenvedés. Ugye Örökké valóság című verse, nekem is van egy Örökké valóság című számom, ugyanez a címe, tehát vannak azért hasonlóságok. És valószínűleg ez nem véletlen. Már nem azért, mert egymástól, hanem az, hogy közös forrásból merítettünk, a világegyetemből, vagy az életből. Azt mondja, hogy próbáljuk kiterjeszteni a figyelmünket a végtelenre, az ellazulás után. Bármilyen furcsán hangzik is, de az életünkben semmi más mozgás élménnyel nem hasonlítható össze az, amit ellazuló izom- és érrendszerünkben a véráramunk egyre felszabadultabb pezsgése hoz létre, és amikor úgy érezzük, hogy beleolvadunk a végtelen, egyé válunk a végtelennel. Tehát próbáljuk kiterjeszteni a tudatot, nem csak a szervezetünkkel vagyunk azonosak, hanem ezzel a végtelen életerővel is. Próbáljuk kiterjeszteni a tudatunkat, az, miután túl sokat halljuk azt, vagy túlságosan belénk idegződik, hogy mi csak a bőrünkön belül vagyunk, és azon kívül egy tapottat se. Próbáljuk meg akkor egy kicsit föllázadni, és nagyobb levegőt venni, és kiterjeszteni a tudatunkat, hogy ott, ahol, amit látok, amit érzek, amit gondolok, ahol álmomban, vagy a gondolatom, a képzeletem jár, hogyha a gyerekemre gondolok, hogyha a társamra gondolok, az mind én vagyok, az mind az én életemnek a része, és ezzel mind azonosíthatom magam. És az egész végtelenről kiterjesztjük az érzékelésünket, akkor az a valóságnak megfelel. Aztán egy másik versből is idéznék. Gondolkodjatok. Mindig az okot keressétek. Gondolkodjatok. Ha mi emberek a Földön a legfejlettebb élőlények vagyunk, mégis az életet romboljuk, akkor beteg a tudatunk. Ja, most ezzel egy ilyen kísérletet végeztem, hogy ezt a három sort, ha mi emberek a Földön a legfejlettebb élőlények vagyunk, mégis az életet romboljuk, akkor beteg a tudatunk. Ezt felolvastam egy társaságban, és akkor mondtam, mekkora gondolat. Na hát, és utána így hallgattam, álltam, és ki volt az a zseni, aki ezt mondta? Mondom, Edgar anyu. És akkor így nézd, ugye mindenki esett, hogy azt hitték, hogy valami az emberiségnek valami, a legmegbecsültebb valaki, közül valaki, akit már régóta, mit tudom én, a legmagasabb elismerések tömegébe részesült.
Hát ő még nem hallott róla.
Igen.
Illető,
igen.
azért gondoljátok meg, hogy ez az ember, ez itt jött, ment közöttünk, és sziporkázott, és szórta ezeket.
Igen.
És ez itt jött belőle.
Igen. Tehát egy pár alapvető gondolatát szeretném kiemelni. Tessék?
Ezekből kellene plakátot csinálni.
Igen.
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 És a busz ablakába kirakni.
Így van.
Így van.
Igen. Így van. Ez lesz majd, remélem, hogyha rajtunk múlik. Lassanként, meg azokon, akiket Anna is nevel. Ugye jönnek majd fiatalabbak is. Ugye, és akkor következőben már az életünk és az utódaink élete, és reméljük, hogy ebbe az irányba alakul. Edka anyó biztosít bennünket, hogy ilyen lesz a jövő, mert az emberiség, ugye ez az egyik alapvető gondolata, hogy az emberiség egy közös célra született. És azt egy másik alapvető gondolata, hogy a világegyetem végső lényege a mindent átható, örök, végtelen és építő életerő. És az, hogy valójában alapvetően azonosak vagyunk ezzel az egyetemes, örök, építő életerővel. És az, hogy az egyén célja a közösség. És hogy a sejtjeinkben együtt lüktet az örök életerő. Úgyhogy, na most... Az én könyvemben, itt az Élő Világegyetem könyve, ebben is hasonlóak az alapgondolatok, mert az Élő Világegyetem könyvének az alapgondolata az, hogy a világegyetem él. Tehát az, hogy a világegyetemnek ez a végső lényege, hogy ahogy mi fizikai vagy anyagi testünk is van, mégsem az a lényegünk, hogy anyagok vagyunk, hanem az, hogy élőlények vagyunk. Ugyanúgy a világegyetemnek is az anyagiságán túl a végső lényege, sokkal alapvetőbb lényege az, hogy él. Mert az arra való, hogy irányítsa az anyagot. És a világegyetem, mint élőlény, irányítja az anyagát. Tehát mi, amikor az életünket éljük, nem csak a szervezetünkön belül a ma ismert, a fogyasztói társadalom által ismert erőket tudjuk esetleg mozgósítani, vagyis hát azokat sem mi mozgósítjuk, mert külső irányítás alá helyeznek bennünket, hanem képesek vagyunk a saját erőink, ismert erőinken kívül a kozmikus erőkhöz is csatlakozni, mert ez a kozmikus életáramkör, ez is rendelkezésünkre áll, és hogyha például az Edka jogával megismerkedünk, akkor még jobban be tudjuk kapcsolni az életünkbe ezt a kozmikus áramkört, a kozmikus életnek az áramkörét. Tehát nem vagyunk egyedül, hanem tudunk támaszkodni ráadásul egy örök érvényű, örök értékű alapokra, egyetemes alapokra, amiben egyébként minden ember egyetérthet. Sőt, amiben az egész emberiség úgy egyetértett, hogy ezen az alapon építheti föl a jövő társadalmát, úgyhogy a könyvemnek éppen az a lényeg, és arra fut ki, hogy egy természetes társadalom körvonalazódik ki az Élő Világegyetem alapeszméjéből, amiben az emberiség, mint ennek a kozmikus elmének az egyik agyközpontja, meg kell tanuljon úgy együttműködni egymással, ahogy egyébként az agysejtjeink is megtanultak jól együttműködni egymással. Tehát amikor mondjuk én be akarom hajtani a kis ujjamat, akkor nem az következik be, hogy az agysejtjeim azt mondják, hogy ide figyelj, az Attila szereti behajtani a kis ujját, de a múlt héten nem azt csináltam, amit én szerettem volna, azért se hajlítom be a kis ujját. És a beszéd közben azt mondja, hát hogy, hát figyelj, te vagy a mozgatóközpont, én meg a beszédközpont, soha nem értettünk egyet. Ha te azt akarod, én már csak azért se fogom azt csinálni. És itt állna a vita, és én még próbálnám hajtani a kis ujját, már két hete próbálnám. Mikor ez már vége ennek a perpatvarnak, hát jussanak már közösen, vagy beállítom, vagy nem, de most már valamit döntsenek el, ugye, de nem tudnám még két hétig, ugye, hogy most akkor mi lesz, most várjak, ne várjak, vagy tegyek le róla, ugye, tehát hogy ez nem igazán jó állapot, hanem ehelyett ugye olyan jól együttműködnek, hogy azt mondom, hogy kisüljem, légy szíves, hajolja be, zsúgy, tessék, én csak azt óhajtom, hogy hajoljon be, és már is behajlik. Pedig egyébként, hogyha ki kellene számolni azt, hogy hogyan lehet behajlítani, akkor az összes anyagnak, molekulának a sebességét, az energiáját minden ki kellene számolnom. Kellene, hogy legyen egy jó modellem arra, hogy hogyan, melyik izmokat, milyen erővel kell megmozdítani. Ezt betáplálni egy számítógépbe, ilyen modell egyébként nincs, és akkor se jön neki szerintem az, hogy pontosan mikor fog. Én viszont pontosan tudom, mikor fog behajolni, mert ugye én irányítom. De ezt nem képesek átlátni a modern világban, és több száz éve azt tanítják az egyetemeken, meg az akadémián, hogy a nincs olyan, hogy életerős, dühöt, nincs olyan, hogy szabad akarat, nincs. Mi tulajdonképpen minket fizikai törvények irányítanak, és akkor áll a vita, hogy most akkor ezek szerint senki se felelős a tetteiért? Hát tulajdonképpen nem. Tehát tulajdonképpen akkor bűnözők nyugodtan bűnözhetnek, és amikor a felelősség vonják őket, ó, hát kérem szépen, hát magunk tanítják azt az iskolába, ugye, hogy hát a fizikai, hát most azt mondja, melyik fizikai törvény volt, én nem tudom azt mondja, de az biztos, hogy fizikai törvény volt, amikor betörtem a kirakatot, és elvettem belőle azt a cuccot. Kész, nem? Hát akkor engem hagyjon békén, mert én megyek a fizikai törvényeim útján. Ugye? Tehát vészes az a tudatlanság, és az a lényeg, látás, kerülés, ugye, ami a modern világban folyik, és hát ugyanúgy meg kell tanulnunk együttműködni, ahogy az agyunkban a sejtek szépen és csodálatos összhangban, a tökéletesség határát súrolva, eszményi együttműködésben tudnak az agyközpontunkba együttműködni. Az emberiség egy agyközpontja a természetnek, az élő világegyetemnek, és nekünk meg kell tanulni egymással úgy együttműködni, ahogy az agysejteknek is, megőrizve a önállóságunkat, de ugyanakkor az emberiség közös céljában együttműködni. Mégpedig teljesen és a tökéletesség szélső határa súrolva, és hogyha ez megtörténik, akkor létrejön egy természetes társadalom, és hogyha létrejön egy élő társadalom, ahol ugyanolyan jól együttműködünk, mint az agysejtetjeink az agyunkban, és hogyha ez megtörténik, az nekünk nagyon jó lesz. Mert akkor, hogyha a mindenség egy élőlény, és mi az egyik agyközpontján megtanulunk jól együttműködni, akkor addig, amíg áldatlan állapotok uralkodtak, ugye nem tudott a mindenség akarata keresztül jutni az egyik agysejtről a másik, nem tud zöldágra vergődni velünk, de hogyha mi megtanulunk jól együttműködni, akkor ugyanúgy, ahogy egy jó agyközpontunkon átszáguldanak az érzéseink és a gondolataink, ugyanúgy, hogyha mi a mindenség elméjében, mint emberek, jó agyközpontok leszünk ebben a kozmikus elmében, akkor a mindenség érzése és gondolatai fognak átszáguldani rajtunk reggeltől estig, és estétől reggelig, nap mint nap, minden nap. Tehát tulajdonképpen a kozmikus érzésvilág és a kozmikus mindentudás át fogja itatni minden pillanatunkat. Tehát egy olyan megvilágosodás állapotába kerülünk, ami túl van azon, mint amit ma el tudunk képzelni. Tehát ez a dolgok rendje és módja, mint ahogy a virágnak, a fűszálnak az a dolga, hogy virágozzon, és hogyha éppen egy betonnál van, akkor mondja, ó, beton, hát ez nem fogok egy betonból kinőni, hát a másik meg ott nő, én meg itt a betonban, nem, hát akkor inkább lekonyulok. Nem konyul, hanem ott is ugye nő, mert a virágnak ez a dolga, ez a törvénye. Ugyanígy az emberiségnek is, mint minden élőlénynek, nem véletlenül jöttünk létre, nekünk is az a dolgunk, hogy megtanuljunk együttműködni, és jó agyközpont legyünk. Ráadásul a mindenség valószínű mindent megtesz érte, mert az ő agyközpontjáról van szó, hát nem fogja ezt étlenül tűrni, hogy mit randalírozzunk, hanem biztos, hogy ő is segít a maga módján. De nem tehet meg mindent helyettünk, mert az se lenne igazi, hogyha ránk kényszeríteni, hogy minden csak muszájba kellene, mert ezt nekünk kell megvalósítani. Tehát az, hogy létezik-e ilyen egyetemes életerő, vagy nem, ezt a mai világban tagadják, azt mondják, úgy egyrészt teljesen nyilvánvaló, hogy amikor fölemelem a karomat, vagy beállítom a kisemet, akkor az az életerőnek a megnyilvánulása. De úgy gondolják, hogy ezeket mechanikai, gépi, fizikai erőkről van szó, szóval valóban egy fizikai erőt, hatást is tudod gyakorolni, de hogy hogyan indul be, hogyan tudom elindítani a kis olyan behajlítását. Ez itt egy nagy kérdés, ami nincs megoldva. És ebben a könyvben, az Élő Világegyetem könyvében én adok rá megoldást, mert ugye mi történik? Először ugye az agyunkban eldöntjük, hogy behajlítjuk a kisujjunkat. És ennek hatására létrejön egy bioáram. Az a bioáram aztán létrehoz egy idegi ingerületet, az idegi ingerület végig száguld az idegpályákon, és amikor végig elér az izmokhoz, akkor ezek az idegi áramok azt mondják az izmoknak, hajoljatok már be, Attila nagyon szeretné, és akkor ugye behajlik a kis súly. Tehát az egésznek megvannak a maga lépései, egy csodálatos folyamat az egész, de a döntő lépés mégis a legelső, hogy hogy lehet az, hogy én eldöntöm, hogy behajítom a kisujjamat, és az képes, egy úgymond egy nem anyagi valami, képes beindítani egy anyagi folyamatot. Hogy lehet az, hogy egy kísértet, úgymond egy nem létező, nem anyagi létező, képes beindítani egy anyagi folyamatot. Ez az, ami senki nem adott meg. És én azt a megoldást találtam, amit sokáig foglalkoztam ezzel, ez tulajdonképpen a kvantumfizikával függ össze, és azzal, hogy amikor én elhatározom, hogy behajtom a kisimát, akkor nekem van egy akaratom. A döntésemnek van egy bizonyos energia, és az az energia az nem semmi, hanem az energia, tehát munkavégző képesség. És ezt a munkavégző képességet használom föl arra, hogy ezt a bioáramot létrehozzam. És tulajdonképpen a kozmikus űr az egy kvantumvákum, és ott részeske, antirészeske párokat keltünk az akaratunk révén, de mondjuk ez egy tulajdonképpen egy világcsoda, de ezt is oda teszem, ezt a tudományos hátteret, amivel meg lehet érteni és meg lehet magyarázni, hogy pontosan hogyan zajlik le, de attól még marad a csoda, mert egy másik világ, egy nem anyagi világ képes megmozdítani az akarat energiája révén, képes beindítani anyagi folyamatokat, és így egy magyarázatot lehet adni arra, hogy valóban ténylegesen az a kezdeményező erő, amikor mi döntünk valamiről, ez a kezdeményező erő az, ami élteti a szervezetünket, és ami az életünknek az útját megszabja. Tehát arra kell figyelnünk, hogy igenis kezdeményezzünk az életünkben minél többet, és minél nagyszerűbbet, minél építőbbet, mert akkor éljük az életünket, hogyha nem tehetetlenül gördül az életünk az automatikus beidegzések útján, hanem kezdeményezőként lépünk fel, akkor élünk igazán, úgyhogy... És ez az életerőnek a lényege, hogy kezdeményezünk, hogy az energiáinkat mozgósítjuk, átszellemítjük, átlelkesítjük, fölelevenítjük, hogy valóban egy életteli árammá alakítsuk a belső világunknak a lehetőség, az élni tudás lehetőségeit, ugye valóban éljünk vele, tehát, hogy energiát fordítsunk arra, figyelmet és energiát fordítsunk arra, hogy ezt mozgósítsuk, és hogy legyen ennek egy állandó olyan hajtóereje, ami a tudatos szándékunkkal is csatlakozunk ahhoz, hogy ez egy eleven napsütötte táj legyen, nem pedig egy elhanyagolt, valami, ahol a madár se jár, és 10 éveként egyszer beesünk, és akkor eldöntünk valami nagy horderejű dolgot, bekötjük a cipőfűzünket, vagy valami ilyesmi. Ugye, hanem ennél egy kicsit jobban vegyünk részt az életünkben. Tehát létezik életerő valóban, még akkor is, hogyha erről mind a mai napig úgy gondolják, hogy a 19. századtól, hogy az életerőnek a puszta létét számtalanszor megszáfolták, hát erről tudnék sokat beszélni, csak kérdés, hogy mennyi időt vegyek most még igénybe. Lényeg az, hogy megállapították számtalanszor az elmúlt 200 évben, hogy az életerő az nincs, és azt már régóta megszáfolták. Mégpedig például a Pallas lexikonban, ami 1890-es években jelent meg, ott megállapították, hogy az elmúlt 50 évben bebizonyosodott, hogy életerő nincs. Aztán 1931-ben megállapították, hogy az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy életerő nincs. Aztán 1984-ben megállapították, hogy az elmúlt 50 évben bebizonyosodott, hogy életerő nincs. Úgyhogy most már egészen biztos, mert minden 50 évben beigazolódik, hogy életerő nincs, tehát akkor ezek szerint biztos, hogy nincs. Bár az elmúlt évtizedekben beindult egy ellenkező irányú folyamat, meg hát közben is, de most már végképp, úgyhogy most sok olyan eredmény van, ami azt mutatja, hogy az élet és a tudat a világegyetem fejlődésének egy kulcseleme. Úgyhogy már maga az is, hogy az ember képes a Földet ilyen mértékben átalakítani. Az, hogy képesek vagyunk elgondolni a világegyetemet, meg fizikailag leírni, sőt, ugye még az élet lényegét is képesek vagyunk megérteni, sőt, Bauer Erwin felfedezte az élet elvet. Tehát, hogy képesek vagyunk a biológia tudományát is megalapozni, és az életet is megismerni és felfedezni teljes valójában. Ez azt jelenti, hogy az ember kozmikus léptékben is képes, cselekvőképes, tehát nem lehet lényegtelen, mint ahogy ugye azt tanítják, hogy az élet az teljesen lényegtelen és mellékes, és közömbös velünk szemben a világegyetem nem az. És hogy létezik-e élet ösztön, ezt is azt mondják, hogy kérem, hát ezt már rég megszáfolták, csak hogy az élet, tehát maga az életerő, az szerint az ugyanaz, mint amit az életösztönnel is megpróbálunk megfogalmazni. Az életösztön pedig valami olyasmi, ami minden adott helyzetben, bármilyen helyzetben is vagyunk, az életösztön minden helyzetben megmondja, hogy most mit kell tenni azért, hogy az életünk jó irány, fönn tudjuk tartani, és jó irányba forduljon. Tehát, hogyha az életösztönre figyelünk, mert tiszteljük az életet, akkor egy olyan csodálatos erőhez folyamodhatunk, ami minden helyzetben megmondja, hogy mi a legjobb megoldás. És ugye csak akkor nem úgy kell fölfogni az életösztönt, mint valami alantas valamit, hanem mint egy mindentudó csodálatos erőt, ahogy Edsa is fölfogja. Tehát többet lát benne, mint ahogy ma azok, akik tagadják, vagy azok, akik fölfogják, hogy az pusztán csak anyagcsere. Ugye, hogyha magunkban nézünk, ugye tényleg elképzeljük, hogy azt mondják, hogy az élet az nem más, mint anyagcsere és szaporodás. Hát most gondoljunk meg, most nézd magadba, hogy tényleg úgy gondolod, hogy te tulajdonképpen a te életed nem más, mint fogaskerekek egymásba kapcsolódása, és akkor amik az anyagcserére vezetnek. Ez, hát ez most komolyan gondolhatja bárki, szerintem az ember esze megáll. Vagy hogy az élet az nem más, mint egy küzdés a túlélésért, ugye, mint ahogy mondják a darwinizmus nyomán. Hát ez nem, ugye azért nem abból áll az életünk, hogy küzdünk a túlélésért, és mindenkit letaposunk, ugye például a családban is, ugye előfordul mindenkinek, hogy azért van családja, és nem mindenkinek teljesen rossz a családja, hát akkor ugye ott más is. Van még olyan tevékenység is, ami elkerült ezeknek az uraknak a figyelmét, hogy építő tevékenység is zajlik, tehát mondjuk nevelő, tanulás, építő tevékenység. Ezek hol vannak akkor, hogyha mindenki csak a többit tapossa le? Ugye, és abból már évezredek óta, sőt mindig is ebből állt a világ, akkor hogy? Ugye egyesek otthon kezdeményezik az építő viselkedést, hát ugye, ami nem is lehetséges. Tehát világos, hogy a létezik ilyen, és az életösztön az képes arra, hogy minden helyzetben megmondja azt, hogy mi a helyes cselekvés, és ezt egy sejtnek is tudnia kell, ahhoz, hogy az életét fönntartsa. Tehát ez létezik, ez egy tényleges valóság, tehát ezt lehet vitatni, de nem érdemes, ugye, mert ez a legnyilvánvalóbb tények egyike. És az, hogy én foglalkozok körülbelül 4 évtizede a Bauer Ervinnek az elméleti biológiájával, aminek a legfontosabb lényege az, hogy létezik az életnek egy olyan alapelve, ami azt mondja, 17 évesen olvastam először, és nagyon örültem neki, és tulajdonképpen rájöttem arra, hogy hát az életelv az lázadás a tunyaság ellen. Ugye, vagyis tulajdonképpen az ekka joga is, ugye, mert az is egy lázadás a tunyaság ellen. A modern tunyaság, hogy üljünk le a tévé elé, és nassoljuk, ugye, együk a chipset, ígyük hozzá a Coca-Colát, és panaszkodjunk, ugye, és utána meg be az ágyba, másnap a munkába. Na hát ezt a tunyaságot, ugye, ez rájöttem, amikor elolvastam Bauer Ervintől, hogy mit ért ő az élet alatt, akkor rájöttem, hogy ez nem tartható fönt, a fogyasztói társadalomnak vége, és hogy az emberiség föl fog szabadulni, mert azt mondja, hogy az élet, minden élőlény attól és csak attól élő, hogy minden energiáját mozgósítja, minden belső elérhető energiáját mozgósítja, annak az egyensúlynak a beállta ellenében, aminek ugye a kiegyenlítődés fizikai törvény értelmében létre kellene jönni az adott helyzetben. Tehát egy fűszál minden energiáját mozgósítja, hogy nehogy már elevenen elrothadjon, ugye?
Megtapusták, úgy
maradjon. Igen, meg hogy úgy maradjon, ugye mindent megtesz. Bedobja az apait, anyait, ugye mindent, amit kapott az apukak fűszáltól, meg az anyukak fűszáltól, bedob, hogy úgy kihúzza magát, hogy fú, hogyha nézzétek meg másnap, hogy ez nem igaz, hogy virul, mint hogyha semmi se történt volna. Na szóval... De azért igen, azért lehet... Így van, tehát így van, így van.
Ez az örök küzdés.
Mindent bedob, amit lehet, az anyag, az lehet, hogy már nem tudja elviselni, de ő még igen. És ő még akkor is még törje a fejét, hogy hogy lehetne még jobban megőrizni, és az életet a legteljesebb formájában kivirágoztatni, mert ez az élete, tehát önképpen nekünk erre gondolnunk kell, és egyedül a modern ember az, aki azért, mert elidegenedett magától, nekünk már az is idegen, most minden erőnket mozgósítjuk meg, akkor, amikor itt vagyunk lent a gödör mélyén. Hát ugye, hát akkor most miért, hogyan mozgósítsuk? Hát olyan nagy az a gödör, hát most akkor oda fölmászni, hát itt ugye el vagyunk tehénket lét a gödör fenekén, ugye hát most akkor, de nem, azért igazából nem jó sokáig ott lent, tehát érdemes kimászni, és hogyha az ember rájön arra, hogy sokkal vidámabban fogja magát érezni, és rengeteg sok boldogság hormon termel az a mozgás, amivel megpróbál a gödörből kimászni, ugye akkor rájön arra, hogy sokkal jobban jár, hogyha valóban megpróbálja az összes belső energiáját mozgosítani. Most ez az életelv, ez azért érdekes a Bauer-elv, mert ez a Bauer-elv Ez egy világra szóló jelentőségű elv, mert ez az életnek az egyetemes alapelve. Tehát ahogy a fizika, azért gondolják a fizikusok azt, hogy az világegyetem élettelen, mert a fizika törvényei azok nem csak itt a földi tárgyakra érvényesek, hanem a holdra, meg a napra is érvényesek, a csillagokra is, tehát az egész világegyetemet átjárják. Tehát akkor azt mondják, hogy kérem, hát az egész világegyetem fizikai. A fizika az az élettelen testeket irányítja, az egész világegyetemre érvényesek a fizikai törvények, tehát akkor a világegyetem fizikai, tehát élettelen. Ja, tehát ez tulajdonképpen tudományosan jól megalapozottan hangzik. De csak hogy elfelejtik azt, hogy a fizika törvényei ránk is érvényesek, mert hogyha én meglökök valakit, már számtalan esetben megtörtént, hogy akkor bizony, ugye bizony a sebességgel elindult abba az irányba, amire én elöktem. De hogyha mondjuk egy macskát meglök az ember, akkor biztos, hogy nem úgy fog viselkedni, hogy egyenletesen gyorsul addig, ameddig ugye az erő ráhat, addig a newtoni F egyenlő MC rá törvények megfelelően egyenletesen gyorsul a macska. Ilyen nincs, hanem a macska egy darab tűr, de nem sokáig, és utána majd észreveheti az a valaki, aki abban az államban ringatja magát, hogy a macska azért fizikailag viselkedik, hogy mennyire nem úgy van. Tehát attól még, hogy a fizika törvény érvényesek, az nem zárja ki azt, hogy más törvények is létezzenek. Ez elkerüli a figyelmüket, illetve nem ismerik azt, hogy milyen más törvény lehet. Ha viszont létezik más törvény is, és létezik, Bauer Ervin bebizonyította, és azt, hogy Bauer Ervinnek igazom, azt pedig én igyekszem bebizonyítani, már évtizedek óta, és akkor ez azt jelenti, hogy igazából a biológia is ugyanolyan tudomány, mint a fizika, ugyanúgy mindig és mindenhol érvényesek az élet törvényei, ahogy mindig és mindenhol érvényesek a fizika törvényei. A fizika törvény nincsenek teljesen meg, nem döntenek el mindent, mert a kvantumfizikában van egy kismértékű határozatlanság, de mivel minden egyes elemi részecskének van egy kicsi határozatlanság, és rengeteg sok kicsi részecske van, ezért ez a rengeteg sok kicsi, sok pici, sok kicsi sokra megy, sok lúd disznógyőz, sok elemi részecske óriási bizonytalansága, vagy fizikai meghatározatlansága óriási cselekvési szabadságot tesz lehetővé. Ezért tulajdonképpen a világegyetemnek, meg a kisujjamnak meg se kottyán, hogyha éppen be akarom hajlítani, ugye nem mondja azt, oké, hát az olyan pici kis lehetőséget kell, hogyha csak egy részecské lenne, akkor nem tudná behajtani, nem, de tudom, hogy nem egy részecskéből áll. És akkor az a sok részecske összedobja a cselekvési lehetőséget, és akkor már olyan könnyen lehet cselekedni, ahogy akarunk. És akkor ez azt jelenti, hogy az egész világegyetemben mindig és mindenhol érvényesek az élet törvényei, tehát az egész világegyetemben minden csillagban, és még az élettelen tárgyakban is, de az egész kozmikus űrben is, mindig és mindenhol az élet felé hajtanak az élet törvényei, az életadó törvények, a biológiai törvények. Ilyen nem mindenhol tudják elérni azt a szintet, hogy egy élőlényt hozzanak létre, de afelé terelik a folyamatokat, és valóban ezt már kimutatták, van egy új tudomány, érdekes módon így fejlődik a tudomány. 1996-ban fogadták el hivatalosan azt, hogy asztrobiológia létezhet, vagyis csillagászati biológia, vagyis tulajdonképpen kozmikus biológia. És hát például a könyvemben is ilyenekkel foglalkozok, hogy a világegyetemben mindenhol a szervetlen molekulák még mínusz 260 fokon is úgy kapcsolódnak össze, hogy pont azokat a molekulákat, vegyületeket hozzák létre, amik aztán az aminosavak és pont a Földön létező aminosavak kifejlődésére vezetnek. Mégpedig képtelenül ritka viszony a között, tehát egy kozmikus ködben, ami mínusz 260 fokos, és sokkal 100 milliószor ritkább, mint a levegő, ott is az aminosavak. De mindenhol ez megy. Mindenhol az élet felé tereli a folyamatot. És hogyha ez így van, akkor a világegyetem alapjában is lényegében él, és ennek mi a jelentősége? Ennek az a jelentősége, hogy tudományosan alá van támasztva, sőt bizonyítva van, hogy az egész világegyetemet áthatják a biológiai törvények, tehát miután a biológiai törvények ugyanolyan, mint a fizika törvényei, vagyis mindig és mindenhol érvényesek, vagyis végtelenek és örökök, mindig és mindenhol érvényes, tehát végtelen és örök, tehát az élet végtelen és örök. Setka anya, mit mondod? Tessék?
Megszüntethetetlen,
így van.
Van még egy nagyon szép mondás Setkának. Az igen? Élet él és élni akar, amit itt Attila elmondott.
Igen.
Igen. Tehát, hogy az élet él és élni akar, ezt annyi sokszor ő el is ismételte.
Így van. Az élet nem hagyja magát, ugye? Nem
hagyja magát. Igen. Nincs olyan.
Igen. Sőt, azt is mondta, hogy az élet az minden pillanatban robbanó szeretetbomba.
Igen.
Ugye? Na és még valamit hadd mondjak, még egy befejező záró gondolatul, nem lesz hosszú. Ez pedig az, hogy amivel még foglalkozom, tehát önképpen a világegyetemben van egy életadó tényező, az az élettörvény, biológiai törvény, vagy Bauer elv, az életelve. És emellett még van egy másik fontos dolog, ez a döntési szabadság, ami tulajdonképpen a szabad akarat, ami tulajdonképpen az én. Na most ez az én, a mi énünk, az megint olyan, hogy anyagilag nem határolható, tehát az nem két köbcent is az énünk, ugye, hanem az nem térben és időben van, hanem az egy döntési szabadság. Most honnan ered ez az én? Most igazából ez az énnek az eredete messze vezet, mégpedig egészen messze, mégpedig az élővilágegyetemhez, a kozmikus énhez. Tehát tulajdonképpen úgy képzelhetjük el, most nemrég jelent meg a múlt héten, azt hiszem a Magyar Nemzetben egy interjú velem, aminek az a címe, hogy bennünk a mindenség él és cselekszik. És ezt úgy képzelhetjük el, hogy amikor mi regényt olvasunk, akkor beleéljük magunkat a főhősnek a szerepébe. Vagy mondjuk egy filmet nézünk, beleéljük magunkat a főhősnek a szerepébe, és ott vagyunk abban a világban, és akkor van úgy, vagy a gyerekünk olvas egy ilyen könyvet, és akkor mondjuk, figyelj, gyere el is, és vacsorázni? Semmi sehol. Gyere már vacsorázni! Semmi sehol. Oda, mit csinálsz? Nem hallj, se lát. Meg kell irázni. Figyelj, gyere vacsorázni! Én, jaj, mi van? Mi van, hol voltál? Ja, semmi, csak olvastam, és hát most teljesen. Tehát se lát, se hall, teljesen megszűnt az összekötetés a külvilága, ő egy másik világba kerül. Na és érdemes tudni, hogy tehát úgy, ahogy mi át tudjuk élni azt, hogy egy másik időben, egy másik térben ott van egy ember, és át tudunk lényegülni az ő életébe, és tényleg úgy átéljük, mint, nem úgy, mint egy gépet, hanem mint egy élő önállósággal bíró valakit. Úgy a mi énünk, az tulajdonképpen nem áll bennünket, pedig a mindenség él át. Tehát a kozmikus én, az miközben olvasunk, megőrizzük a saját énünket, de közben ki is vetítjük. Az átélő képességünk révén képesek vagyunk átélni azt, amit a regényhőse átél. És közben a mindenség is csak még többre képes, ugye, mert ő egyszerre képes több főhősnek az életét is átélni, egész sok főhősét. De az az én, ami a mi énünk, az nem más végső soron, mint a mindenség átél bennünket, illetve egy bizonyos értelemben át is adja a labdát, hogy mi magunk is kezdeményezhetünk, mert ez hozzátartozik az átéléshez. De voltak éppen a mi élünk, az kozmikus eredetű, bennünk a mindenség él és cselekszik, és minket a mindenség él át. Tehát ide vezetnek a szállók, tehát ebben is az Edkanyónak a gondolatai beigazolódtak. Na, úgyhogy ezeket szerettem volna elmondani, ezt a pár gondolatot. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük!